Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Mai vendégem Ilcsik Csaba vezérigazgató úr, a Waterscope ZRT vezérigazgatója. Egy rövid bevezetés kínálkozik egyébként a mai beszélkedéshez, hiszen 2 évvel ezelőtt rendezte meg a Kékbolygó Alapítvány az első fenntarthatósági expót, ez a Planet Budapest 2021. Szeptember végén fogjuk megrendezni a másodikat. Ugye ez az expo a 21-es is, és most a 23-as is. Mit is jelent ez a fenntarthatósági expo? A fenntarthatóság iránt elkötelezett, és a fenntarthatóság kérdéskörében, problémahalmazában üzleti lehetőséget látó, a mai formájában fenntarthatatlan életünk, életformánk, valamely kérdésére kézzel fogható választ kínáló cégek bemutatkozása lesz az expo. Ez jelent szolgáltatást, akár pénzügyi szolgáltatást, vagy valamilyen terméket. No, és akkor itt jövünk a Waterscope-hoz, amely 2021-ben részt vett, már az első expón. Hát a címből és a névből elég könnyű kitalálni, hogy a víz lesz a beszélgetésünknek a fő témája. És akkor most arra kérem Ilcsik Csabát, hogy mutassa be a céget, hogy mi is az a termék, ami a vízzel kapcsolatban valamilyen gondunkra megoldást kínál.
Én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. És igen, ahogy elnök úr is mondta, a Waterscope ZRT az a vizet monitorozza, tehát hogy mi vízmonitoringgal foglalkozunk. A céget 2016-ban alapítottuk, és történetesen az egyik legnagyobb tulajdonosunk az a Kékbolygó Tőke Alap, ugyanis mi egy scale-up cég vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi már nem egy startup cég vagyunk, már jelen vagyunk a piacon, vannak magyar és nemzetközi projektjeink és sikereink, és mi egyébként azzal foglalkozunk, hogy olyan helyeken mérünk, ahol mások nem tudnak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy mi olyan technológiát használunk, ami olyan helyen működik, ahol nincsen áram, olyan helyen működik, ahol nincsen GSM, és ugye a vízipar, mint olyan, én régen vízműves voltam, ezeken a helyeken mi vakok vagyunk, vagy hát akik a víziparban dolgoznak, azok vakok, mert ugye a föld alatt van a cső, föld alatt van a tolózár, tehát hogy igazából itt kéne valamit látnunk, és ugye ide nem ér le a kábel, ide nem ér el az elektromos áram, és nincsen GSM. Mi itt ide fejlesztettünk speciális eszközöket, ezekkel gyűjtünk a hálózatról adatokat, ezeket felküldjük egy felhő alapú szerverre, és a felhő alapú szerveren különféle szolgáltatásokat nyújtunk. És mi egy úgynevezett one-stop shop vagyunk, ami azt jelenti, hogy egészen a cégnek, egész a cég onnan indul, hogy meg tudjuk tervezni az egyéb speciális igényektől egészen a termékeket, egészen odáig, hogy a szolgáltatást testre szabjuk. Mondjuk például a zászlós hajónk az az okos tűzcsap, ami azt gondolom, hogy egy külön kuriózum, mert hogy szabadalmunk van rá, és a világon talán Amerikában van még egy, de az kevesebbet tud. Tehát azt gondolom, hogy erre méltán lehetünk büszkék.
Na, akkor viszont lehagyjunk kérdést megválaszolatlanul, mert minden hallgató és minden néző azt kérdezi, hogy mi is az az okos tűzcsap.
Ugye az okos tűzcsap, az mindenhol látunk tűzcsapokat, az belőle a legjobb dolog, hogy ő fölül van a föld fölött. Egyébként nagyon kellemetlen helyzetben van, mert lent vízzel találkozik, fönt levegővel, és egyébként mikor megfagy a víz körülötte, akkor szilárd anyagokkal is, és ugye a földben van. De itt tudunk mérni, mert ugye hálózattal kapcsolatban van, nagyon jó, ideális helyzet, hiszen fölül van az antenna helye, a tűzcsapnak a felső részében, és mi 3 dolgot mérünk ezzel a tűzcsappal, folyamatosan mérjük a vízhálózat nyomását, tehát hogyha bárhol csőtörés van, akkor mi előbb tudunk róla értesítést adni a vízműnek, mint ahogy azt ő észrevenné, és ugye a vízveszteség egyik legnagyobb problémája, hogy a csőtöréskor kifolyik a víz az utcán, illetve ez egyébként is probléma, tehát hogy tönkreteszi az utcát, a közlekedést megakadályozza, illetve a másik pedig a vízhasználat. Ugye vannak jogosult és jogosulatlan vízfelhasználók, és a jogosult vízfelhasználók, mint például a közterület fenntartó vállalatok, a városgazdálkodási KFT-k, ők jogosan tudják használni a vizet a tűzcsapról, vagy a mezőgazdák, akik kint dolgoznak a földeken, és aki pedig vizet akar lopni, azt pedig el lehet kapni. És ugye érdekes, hogy mondjuk Izraelben az első számú kérdés az az, hogy hogyan lehet bejuttatni valamit a tűzcsapon keresztül, és ők azt figyelik, még azt figyeljük, hogy hogyan ne juttassanak ki bármit a víz hálózatból, amit mi nem szeretnénk.
hogy a hálózatnál vízhálózat, de ez jelenti a csatornahálózatot is, tehát mind a kettőre van megoldásuk, vagy csak a vízhálózatot figyelik?
Nem, mind a kettőre van megoldásunk, két részre bomlik, vagy három részre bontjuk a tevékenységünket, az egyik az a vízhálózat és a vízhálózat monitoringja, mert ugye itt az édesvíz, az ivóvíz, az egy kritikus kérdés, ugye ahogy elnök úr is szokta mondani, a 21. század olaja az a víz lesz, sőt már az, ezt már látjuk időről időre, illetve van egy másik, amikor kifejezetten a szennyvízhálózat és ott vízminőségi kérdéseket nézünk, és azok alapján azonosítunk be hibákat, illetve van egy olyan, amit úgy nevezünk, hogy infrastruktúra monitoring, ugye azokon a helyeken is kell tudnunk mérni, hogy egy rendszerbe gondolkozhassunk, ahol termeljük a vizet. Tehát a kút, ahol kijön a víz a földből, ahol gépház, ahol tovább juttatjuk, illetve a medencék, hidroglóbuszok, ahol a víz elosztása elindul.
Még mielőtt néhány részletkérdést megbeszélnénk, egy globális képet azért a hallgatók és a nézők számára talán érdemes röviden felvázolni. Korábbi műsorokban már beszéltem erről, de lehet, hogy már elfelejtették, vagy vannak olyanok, akik azt a műsort nem hallották. Tehát miközben ugye ránézünk akár a térképre, akár egy földgolyót magunk elé képzelünk, akkor azt látjuk, hogy rengeteg vízünk van. Sokkal nagyobb felületet borít víz, mint szárazföld a földgolyón. Igen ám, de ennek a irgalmatlan mennyiségű víznek mindössze 2,5% az édesvíz, és ennek egy nagy része fagyott állapotban van, egy másik része mélyen a föld alatt nehezen hozzáférhető, tehát a könnyen hozzáférhető, felszíni, jó minőségű édesvíz aránya ma 0,007%. Erre mondják azt, hogy a hidrológusok, hogy ez a hidrológiai James Bond arány. Tehát jól mutatja ezt, hogy ez nagyon kicsiny kis, tehát a hatalmas mennyiségen belül nagyon pici kis mennyiségű vízzel tudunk gazdálkodni. Ráadásul növekszik a népesség szerte a világon, növekszik az ipari és a mezőgazdasági vízfelhasználás, és mindezzel a kettőből logikusan is következik lényegében, jelentősen nő a szennyvíznek a mennyisége, tehát szennyezzük a vizeinket. Azaz a fő kérdés, és ezért szoktam azt mondani, hogy a 20. század az olaj évszázada volt, a 21. század pedig a víz évszázada lett, egyetértek önnel, hogy ez már bekövetkezett, hogy hogyan tudjuk megóvni, és hogyan tudjuk jobban megbecsülni ezt a vízkészletet, hiszen ebből a 0,007%-ból kell nekünk a lakossági igényeket, a mezőgazdaság és az ipari igényeket jó minőség és megfelelő mennyiségű víz formájában kielégíteni. És akkor itt van néhány kérdés, amit föl kell tennünk. Ugye önök ebben segítenek.
Így van.
Az egyik példám majd a beszélgetés során az a hálózati veszteség lesz, mert ezt mindenki megérti, ön is utalt rá, hogy csőtörés, de nem csak a csőtörésnél van hálózati veszteség, hanem vannak ezek az apró hajszárepedések, tehát nem mindig van ilyen látványos, amikor az úttesten folyik, ömlik a víz, és akkor gyorsan kell ásni egy nagy lukat, és akkor kijavítani a hibát, hanem vannak nagyon apró kis mikrolepedések, pici kis törések a csöveken, régi eterni csövek vannak már, azok meg az különösen. Van olyan része Magyarországnak, a világnak ennél rosszabb része is vannak egyébként, ahol 25, van ahol 30, van ahol 50%-os a hálózati veszteség az én tudomásom szerint, de a világon van olyan, ahol 70-80% a hálózati veszteség.
Tehát, sőt, ennél még vannak rosszabb helyek.
Na tessék.
Van, ahol 90% fölött van a vízveszteség. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy Magyarországon az éves vízfogyasztás az körülbelül 550 millió köbméter víz. Ennyit használ Magyarország. És ebből 144 millió köbméter soha nem jut el a fogyasztóhoz. Ezt csak kihozzuk a föld alól, betöltjük a csőbe, és a fogyasztó sosem kapja meg. Úgy kell elkezdeni, ha elmennénk vásárolni, vennénk 5 liter tejet, és mire hazérünk, már csak 4 van a szatyorba.
Valószínűleg ez nagy bosszúságot okozna, nem?
Igen, igen.
És közben elcsöpögött a tej. És én 3 kérdéssel készültem, tájékozódva a cég profiljáról. Az első kérdés, hogy, és ugye a hálózati veszteség csak egy probléma, hogy a digitalizáció, robottechnika, informatika hogyan segíthet ebben, például a hálózati veszteségek csökkentésében, hogyan lehet úgymond mindenki ezt a szót használja mostanában, okos hálózatokat, okos vízbázisokat építeni, fenntartani, vagy a meglévőket hogyan lehet átalakítani, hogy maradjunk a példánál, hogy minél kisebb legyen a hálózati veszteség, és az a 144 millió köbméter víz csak Magyarországon, az hasznavétlenül ne folyjon, ne szivárogjon ki a csövekből.
Ugye ennek több része van. Az egyik része az az, hogy most már mindent mérünk. Ugye most van a negyedik ipari forradalom, az első az a gőzgép volt, a negyedik meg a digitalizáció. És ugye mindenki ahhoz van hozzászokva, vagy amikor elmegy a gyerek otthonról, akkor tudja, hogy merre jár, tudjuk, hogy mikor érkezik a busz, tudjuk, hogy mi lesz a tévében egy óra múlva, akkor miért ne tudjuk ugyanezt a vízhálózatról. És ugye ez egy nagy nehezítés, hogy amit mondtam, hogy nem, na, vakok vagyunk a csőházatban. De mit csináljunk? Minél több helyre tegyünk mérési pontokat. Ugye nem kell túl sok dolgot mérnünk, mert kell mérnünk vízmennyiséget, kell mérnünk víznyomást, és kell mérnünk vízhőmérsékletet. Ha ezeket mérjük, akkor ebből gyakorlatilag tudunk csinálni egy ilyen térképet a föld, vagy a vízhálózatunkról. Na jó, de hát, hogyha van egy okos tűzcsapunk, vagy van 10 okos mérésünk, akkor tök jó, minden nap bekapcsoljuk a telefont, és megnézzük, hogy mit csináltunk, és milyen menő. De hát ugye nem 10 kell, hanem például mondjuk egy Kecskemét szintű városban olyan 60-70 mérési pont kell, azt azért tudom jól megmondom, ezt elég jól lehet definiálni, mindenki kb. Képben van, hogy mekkora Kecskemét. Hát 60-70 mérési pont, 2 percenként mérünk, ezeket 1 óránként küldjük fel ezeket az adatokat, hát ez ami elképesztő adatmennyiség. Itt mi emberek azt tudjuk megcsinálni, hogy nézünk és megpróbálunk mintákat keresni, és talán megmondjuk a gépnek, az informatikai eszközöknek, hogy milyen mintákat keressenek, hol vegyenek észre problémákat, mihez hasonlítsák. Mondok egy példát, nem azt nézzük, hogy a csőtörés a lakásban megtörtént-e, hanem mi azt figyeljük, hogy a múlt héthez képest, vagy a múlt elmúlt naphoz képest mennyivel emelkedett a vízfogyasztás, és volt-e mondjuk éjszaka olyan, hogy nem nulla. Ugye mikor éjszaka senki se fürdik otthon, akkor nullának kell lenni. Ha nem nulla, akkor küldünk egy figyelmeztetést, hogy haló, itt valamilyen probléma van. Ugye ez egy vízhálózat tekintetében éjszaka sosem nulla, mert hát mindig valaki fürdik, vagy mindig valaki használja valamilyen vizes berendezését, de van akkor is egy éjszakai minimum, és akkor mi például ezt figyeljük. Ha lejjebb tudjuk csökkenteni a nyomást, akkor az, amik vannak cső, repedések, lyukak, bármik a föld alatt, ugye azokat kisebb nyomással kevesebb víz fog kifolyni ugyanazon a lyukon, tehát nekünk megéri ezeket a dolgokat folyamatosan figyelni. És akkor hol jön ide a mesterséges intelligencia, meg hol jön az üzleti intelligencia? Hát ott, hogy ennyi adatot mi szemmel, emberek képtelenek vagyunk feldolgozni. És hol jön hozzá az informatika még, ami szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye például mi magyarok, ahogy elnök úr is szoktam mondani, mi elég jók vagyunk vízben, és ugye mi meg tudjuk csinálni azt, hogy mi tudásunkat úgy tudjuk eladni mondjuk Ausztriába, Németországba, Lengyelországba, Romániába, hogy nem megyünk oda. Hanem mi itt figyeljük az adatokat, és küldünk információkat, és a német és osztrák és román példákból szintetizáljuk a problémát, és azt mondjuk el tudjuk adni mondjuk a lengyeleknek. És akkor utána lehet belőle csinálni egy komplett üzletágot.
De ez nem egy elméleti modell.
Nem, ez egy matematikai modell, és ez egy működő dolog.
De most a konkrét példákra, tehát a Románia, Németország, tehát ezekben az országokban a cég működik, és ez ezt a szolgáltatást az ottani vízműveknek is biztosítja. Gondolom a Kecskemét nem volt véletlen, feltételezem, hogy a Bács-vízzel is van akkor ezek szerint kapcsolatok.
Így van, jól tudja, Magyarország 38 vízművéből olyan 22-3-ban már vannak berendezéseink, tehát azt gondolom, hogy elég ügyesek vagyunk. Vannak ipari partnereink, akik nem csak vízműveknek dolgoznak, hanem ipari vállalatok, akik mondjuk egy nagyobb gyógyszergyár, akinek saját hálózata van. Ugye ott pont ugyanez a probléma van, csak ő effektíve fizet a vízért, konkrét vízdíjat, még a vízmű ugye hát megfizeti az árát, mondhatnám.
De kevesen gondolják, és ez lesz a második kérdés, hogy a vízipar egy meglehetősen energiaigényes ágazat. Nem gondolom. Én se gondoltam volna még addig, amíg nem kezdtem egy kicsit mélyebben foglalkozni ezzel a kérdéssel. Miért is energiaigényes a vízipar? Miért van az, hogy a legnagyobb költség a vízdíjban az energia? És akkor logikusan következik a harmadik kérdés, na és akkor az elmúlt évek energia áremelése, az hogyan és milyen módon, hát nem nehéz kitalálni a választ, érintette a vízipart. És hogyan tudjuk, mert ebből logikusan következik a negyedik kérdés, hogy hogyan tudjuk akkor a hatékonyságot javítani, és ilyen módon a költségeket csökkenteni.
Ugye többféle lehetséges válasz is van erre. Az egyik, ami a legfontosabb, hogy például a szennyvíztisztítás, az körülbelül annyi a szennyvíztisztítási energiafelhasználása Magyarországnak, mint hogyha Pakson az egyik blokk egy hónapig csak a szennyvíztisztítása tölteni az áramot a hálózatba.
Azt ismételjük meg, mert nem biztos, hogy ezt mindenki, én is itt kicsit nehezen
Pakson négy blokk van.
Azt tudom.
És a négy blokkból az egyik, az semmi más nem csinál egy hónapon keresztül, csak arra ad energiát, hogy mi megtisztítsuk Magyarország szennyvizeit.
Az úgy, az elég
ugye azért ez így észrevehető mennyiség.
Elég belbevágó ez így, igen.
Ez a szennyvíztisztítás. Na de hát ugye ez a szennyvíz, ez valahogy oda kerül, mégpedig úgy kerül oda, hogy először benn van egy kútba, vagy benn van egy folyóba, mint a Duna, és akkor ugye nekünk onnan ezt ki kell szivattyúzni, és bele kell szivattyúznunk a hálózatba. Mondjuk egy alföldi vízmű akár 100-150 méter mélyről szívja fel a vizet. Hát ennek azért elég magas az energiaigénye, és talán ezt ahhoz, hogy mindenkinek a lakásában, akár a harmadikon lakik, akár a nyolcadikon elég víznyomás legyen, ehhez többször fel kell pumpálnunk különféle szintekre. Tehát mindenhova szivattyú gépházakat telepítünk, és ezek a szivattyú gépházak töltik föl medencékbe a vizet, és a medencékből tud lefolyni gravitációsan. Ez a legtöbb, ez a legelterjedtebb Magyarországon. Rengeteg hely van, ahol tartanunk kell a nyomást, és megy a szivattyú gyakorlatilag éjjel-nappal, mert olyan mennyiségű vízre van szükség. És talán ezt a vizet, mikor elosztottuk, akkor utána mindenki, aki ugye vizet használ, az amikor lehúzza a csatornát, akkor nagyon jó, elmegy a víz gravitációsan, de utána ezt mindig át kell emelnünk, és be kell juttatnunk egy szennyvíztelepre, ahol kifejezetten nagy energiaigénye van a vízkezelésnek. Kérdés második fel, és akkor mit csináljunk?
Igen, de akkor lényegében akár a víznek a kivétele, a víznek a szállítása, a folyamatos hálózati nyomás biztosítása, és ilyen értelemben a lakosság kiszolgáltatás színvonalának a biztosítása, majd utána a szennyvíz szállítása és a szennyvíznek a tisztítása, ez mind-mind energiát igényel.
Így van. Tehát nem véletlenül annyi a vízdíj, amennyi, ugye, mert hát ennek egy nagy része energia, elég magas százalék, ugye most ez azáltal, hogy energiakrízis volt tavaly előtt, ugye ez kifejezetten befolyásolja a vízműveknek a működését, mert hát a legnagyobb százalékban villanyáramra kell költeniük. És mit tudunk csinálni? Hát azt tudjuk csinálni, hogy elkezdjük megnézni azokat a pontokat, hogy hol lehet ezen optimalizálni. Hát ugye, ha le tudnánk csökkenteni ezt az ominózus vízvesztességet, akkor ezt nem kéne onnan kiszivattyúzni, és nem kéne elosztanunk a hálózatba, hiszen úgyse jut el soha az emberekig. Tehát akkor ezzel már tudnánk spórolni, mondjuk azt, hogy 25%, hát nyilván 25%-ot nem lehet, de hát itt már az 5% is nagyon nagy szám, hát ugye mondtam, ez az 550 millió köbméter, ez akkora tétel, hogy itt ez felfoghatatlan számunkra. Kettes számú tétel, hogy elkezdjük megnézni azokat a lehetőségeket, hogy például fel kell-e töltenünk annyira a medencét, és mikor töltjük fel a medencét annyira, amennyire feltöltjük. Tehát például akarjuk-e feltölteni a medencét nappal, vagy pedig éjszaka akarjuk feltölteni. Föltöltjük-e 50 méterre a medencét, vagy csak 48-ra, mert az utolsó 2 méter a legdrágább. És például támogatjuk-e azt, hogy akik fönt laknak a hegyen, mondjuk Budapesten fönt laknak magas ponton, tehát mondjuk a 12. kerület tetején, azok ivóvízzel locsoljanak, vagy pedig gyűjtsék az esővizet, és azzal locsoljanak. Mert nekünk ugye az egyik legdrágább, hogyha azzal locsolnak, amit mi oda felpumpálunk 3-4 pumpálás után. És kezdjük el azokat a pontokat keresni, ahol nagyon sok energiát használunk, és ott tudunk redukálni vízvesztességet, vagy ott tudunk csökkenteni üzemidőt. Például, ha két szivattyú dolgozik egyszerre, akkor ők egymás ellen dolgoznak. Azért dolgoznak egymás ellen, mert ugye mind a kettő ugyanabban a hálózatban szeretné benyomni a vizet, tehát hogyha le tudjuk csökkenteni, meg tudjuk határozni az időtartamot, amikor az egyiknek nem kell menni, azzal a másikat felszabadítjuk, és ezzel akár 10-15% energiát tudunk megtakarítani.
És ezek nem elméleti modellek, amikről most beszélt, nem. Ezek a gyakorlatban kipróbált, alkalmazható.
Sőt, alkalmazott.
Alkalmazott, ilyen értelemben tehát a veszteséget csökkentő, a hatékonyságot javító megoldásokról beszélünk.
Így van.
Ahogy azt a felvezető szövegben mondtam, kézzelfogható megoldás az önöké, kézzelfogható megoldás nyújt arra, hogy hogyan lehet az egyik oldalon mondjuk a hálózati veszteséget csökkenteni, hogyan lehet változatlan ellátási színvonal mellett az energiahatékonyságot is javítani. Tulajdonképpen ez át is vezet a harmadik kérdéshez, hogy a zöld energia, az úgynevezett zöld energiának a felhasználás, ugye ez jelenthet napenergiát, Magyarországon leginkább ezt jelenti, vagy bármilyen más zöld energiának a felhasználása a víziparban, az egy jogos kérdésfelvetése, vagy van egy létjogosultsága ennek, történt-e itt valamiféle áttörés az utóbbi években, és említette egy félmondattal, azért visszakanyarodnék, mert szerintem ez ennél többet megér, a mesterséges intelligenciának a használatát. Ez a kettő, ugye mind a kettő egy modern technológia, 21. századi technológia, hogy ez a kettő az önök munkájában, az önök szolgáltatásában játszik-e szerepet?
Egyértelmű. Hát erre alapoztuk igazából a vállalkozásunkat. Azt gondoljuk, hogy értünk az adatközléshez, értünk az adatok feldolgozásához, és értünk a mesterséges intelligenciához. Ugye ennek, ahogy feltette a kérdést elnök úr, az első számú fontos része az az, hogy tök jó, hogy van napenergiánk, sőt, hogyha jól hiszem, akkor ebben 12% fölötti a mi energiaigényünknek a lefedettsége, de ennek a felhasználhatósága az ugye viszonylag korlátozott, hiszen akkor süt a nap, amikor nappal van, és éjszaka meg nem. És nekünk ugye azok a szokásaink vannak, hogy a kutakat éjszaka töltöttük föl, a medencéket, a kutakból éjszaka vettük ki a vizet, a medencéket éjszaka töltöttük föl, hiszen a 80-as években ahhoz voltunk szokva, hogy van éjszakai áramdíj, meg nappali áramdíj. De hát ugye ez most már nem így van.
És az éjszakai áram mindig olcsóbb volt.
Így van. De hát ez most már nem így van. Illetve nappal a hálózatot sokkal többen használják, tehát hogyha akkor akarunk valamit beavatkozni, akkor ugye egészen más szempontrendszer alapján avatkozunk be, mint bármikor máskor. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy elkezdjük gyűjteni az adatokat, készítünk hálózati profilokat arról, hogy hogyan használják a lakosok a vizet, mikor használják, és nem csak abból, hogy mi mikor töltjük be, hanem abból, hogy mikor használják. Tehát, hogy például vasárnap este, amikor hazérkeznek a Balatonra, akkor mindenki bekapcsolja az öntöző berendezését, erre fel kell tudnunk készülni előre. És ugye azt csináljuk, hogy összegyűjtjük az adatokat, egyszerre figyeljük a fényviszonyokat, figyeljük a napenergia adatokat, figyeljük azokat a paramétereket, hogy egyébként hogy szokott lenni, mert télen más a vízfogyasztás, mint nyáron, ősszel más a vízfogyasztás, mint tavasszal, meleg nap, hideg nap, esős nap, ezeket mind összegyúrjuk egy nagy gombócá, és a mesterséges intelligencia képes ezt elemezni. Hát ugye ő milliószor gyorsabban gondolkozik, mint mi, ha nevezhetjük őnek, de hát ugye ezt meg kell valakinek írnia, és a megfelelő paraméterek mentén kell gondolkozni, ugyanis az nem megengedhető, hogy valakinek ne legyen vize. Tehát nekünk azt kell csinálni, hogy úgy kell működni a mi rendszerünknek, hogy mi adunk egy utastest, hogy most lehet indulni, mert most süt a nap, most lehet indulni, mert mondjuk csépán süt a nap, hogyha már a bácsvíznél maradunk, de hát a diszpécser honnan látná bentül egy irodába, mint akár mi itt a stúdióban, ő nem lát semmit, de hát egyszer csak elindul a mesterséges intelligencia által elindított berendezés, és elkezdi föltölteni a víztornyot, hiszen ingyen van az energiánk most éppen, mert nappal van. Ha mondjuk elkezd esni az eső, és leesik a vízfogyasztás, akkor elengedhetjük, akkor visszaveszi szépen a működést, és megy a normál ügymenet szerint, úgy, ahogy mindig máskor is szokott menni.
Nagyon izgalmas mindez, és azt hiszem, hogy azok számára, akik a fenntarthatóságnak a kérdéskörével foglalkoznak, és tényleg kézzelfogható megoldásokat szeretnének látni, azok számára ez mindenképpen jó hír. Kanyarodjunk egy kicsit vissza az időben, a 2021-hez. Ugye részt vettek ezen a fenntarthatósági expón. Az egy lehetőség az ott lévő cégek számára, hogy az odaérkező hazai és külföldi érdeklődők, más vállalatok vezetőivel, képviselőivel találkozzanak, üzletet kössenek, és kapcsolati tőkét erősítsenek. Sikeres volt-e az önök szempontjából a 2021-es fenntarthatósági expó?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy szerintem jól sikerült. És azon kívül, amit mondott, azon kívül még van még egy olyan, amiről nem beszéltünk, hogy nem csak más vállalatok, hanem más országok vezetői is voltak. Konkrétan egyiptomi delegációval volt megbeszélésünk, meg gánai delegációval, honnan a vízügyi miniszter és a vízügyi miniszternek a kollégái vettek részt a megbeszélésen. Törökországnak a környezetvédelmi miniszterével volt megbeszélésünk, És őket, hát van, akit meg is látogattunk Gánába, azóta adtunk el egy vízminőségmérő búját is, ami nem csak vízminőséget mér, hanem vízszintet is. Törökországban nagyon sok, mondhatnám, egy roadshow-t csináltunk, 8 napig utaztunk, és minden nap legalább 2 városban voltunk, úgyhogy nem aludtunk 2-szer ugyanabban a szállodában, és a végén fenn voltunk Ankarában, a minisztériumban, és az ottani miniszterrel, az ottani környezetvédelmi miniszterrel tárgyaltunk, ugyanis őket is rettentően érdekli, bármennyire meglepő, nem Isztambulból és Ankarából áll ugye a török vízgazdálkodás, hanem rengeteg olyan területük van, ahol nagyon-nagyon kevés a víz. Halból például nagyon erősek, tehát a mi vízminőség monitoringunk az náluk ezért volt érdekes. De, és ami nagyon fontos szerintem, hogy nem csak azért volt érdekes az Expo, mert külföldiek jöttek, hanem olyan társkiállítók, vagy olyan kiállításon résztvevők, akikhez mondjuk akár csak a büfében találkozva, egy kávé mellett elkezdtünk beszélgetni, és elindult valamilyen közös munka. Több ilyen cég is van, akivel mi így dolgozunk együtt most már évek óta.
Igen, és a közös munkából nyilván akkor esetleg egy új termék, egy új szolgáltatás, vagy a korábbi szolgáltatás bővítése.
Így,
és ilyen értelemben egy újabb üzleti lehetőség kínálkozik. Akkor az utolsó kérdés, talán már a kedves hallgatók is találják rá a választ, hogy akkor a 23-as Expo-n tervezik a részvételt?
Természetesen. Megyünk a 23-as Expo-ra, sőt, még a szervezésben is annyiban részt veszünk, hogy van olyan konferencia, amelyiknek a szervezésébe mi is belefolyunk, mert azt gondoljuk, hogy a digitalizáció az egy kifejezetten fontos téma. Sőt, annyira forró téma az a digitalizáció, hogy a legutóbbi konferencián, a előadást tartottam, ott az 500 vendégből, ugye itt 4 szekció szokott lenni ezen, ott több mint 50-en ültek bent. Tehát, hogy azért ez egy jó arány, mert az 50 az azt jelenti, hogy igazából a 10%-nak tűnik, de ugye nem, ezért általában ilyen 20-30-an szoktak beülni egy-egy témára, mert mindenkit érdekel, hogy hogyan tudna energiahatékonyan működni, hogyan tudna zöld energiával működni, hogyan tudna kevesebb vízvesztességgel működni, aminek az alapja a digitalizáció.
Hát kíváncsian várom én is az újabb találkozást az Expo területén szeptember végén, és kíváncsian várom majd a beszámolóját, hogy milyen újabb üzleti lehetőségeket kínáltak fel az ott az Expo területén és az Expo idején megtörtént találkozók, úgyhogy sok sikert kívánok a cégnek addig is.
Köszönjük
és
szépen.
Az Expo után is. Remélem ugyanilyen jó hírekről tud beszámolni majd szeptember végén.
Én is bízom benne.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.